Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Szép napot a kedves hallgatóknak! A mai Szkercóban elsőként az idei átrendről beszélgetünk nem egészen 7 percben. Majd a folytatásban többek között Rejtő Jenőről hallgathatunk meg beszélgetést a Békés megyei könyvtár műsorában. Jó szórakozást kívánok! 2025 adventjéről fogadom dr. Berr Miklós nyugalmazott római katolikus Váci egyházmegyei püspököt. Szerbusz!
Szerbusz Péter! Igen, ismét adventre készülünk.
Tavaly is beszéltünk erről, és az mindenképpen kitűnt, hogy ez egy több réteg ünnep.
Azért mondtam azt, hogy ismét advent van. Ezzel azt akarom hangsúlyozni, hogy ismét kapunk egy alkalmat, egy lehetőséget, hogy egy kicsit nagyobb összefüggésben, nagyobb távlatban nézzük az életünket, és hát persze ebben benne van Európa élete, a világ élete, ami jelenlegi sok-sok konfliktussal, problémával terhes 21. századi világunk, és ebben a távlatban próbáljuk megérteni, hogy mit kínál nekünk a Teremtő Isten, amikor a láthatatlan, örök, felfoghatatlan a csillagok, világok, élet, evolúció, minden alkotója, teremtője egyszer csak megszületik hozzánk hasonló kis gyermekként ott Betlehemben. És onnan kezdve így mondjuk ezt, vagy így valljuk, hogy vállalja a mi emberi életünk nagyszerűségét, lehetőségeit, kudarcait, fájdalmait, és az együttérzéséről biztosít bennünket a Teremtő Isten. Hogy veletek vagyok, ismerem a sorsotokat, és segíteni szeretnék nektek, hogy sikerüljön szépen élni, értékesen élni, nagy távlatok felé törekedve élni. Na most ugye ez egy ilyen kicsit költői volt, de a lényeg ugye az, hogy amikor a karácsonyi bibliai történetet felidézzük, hogy Mária és József népszámlálás kapcsán eljutnak Betlehembe, és ott érkezik el a gyermek születésének a pillanata, és akkor innentől kezdve jönnek a tulajdonképpen a drámai fordulatok, amit mindig a mi saját jelenlegi élethelyzetünkből próbálunk jól vagy rosszul értelmezni. Most drámainak mondom az, hogy egy hajléktalan létállapotban születik meg ez a gyermek. Akit mi hívő emberként így szoktuk mondani a római levél alapján, Pál apostol római levelei alapján, hogy aki a halálból való feltámadásával bizonyult Isten hatalmas fiának. Egyébként ugyanúgy élt, mint a többi ember, ugyanúgy élt, mint mi, de éppen ez kap hangsúlyt, hogy nem egy királyi palotába született, nem egy kultúrkörnyezetbe, hanem egy kiszolgáltatott helyzetben, és akkor utána jönnek a következő drámai események, a politikai feszültség, Heródes hatalomféltése, a gyermekgyilkosság, a menekülés, az otthontalanság, és ezeket évszázadok alatt mindig próbálták az elődeink egy kicsit finomítani, egy kicsit szépíteni, fölöltöztetni, de végén visszatérek az eredeti gondolatomhoz, hogy minden advent, tehát ugye ez azt jelenti, hogy az eljövetre koncentrálunk, hogy eljön közénk az Isten Jézus Krisztus személyében, megmutatja magát, tehát hogy alkalom van arra, hogy egy kicsit az élet valós komolyságával próbáljuk ezt felfogni, megérteni és alkalmazni a mi mai helyzetünkre. Azt mondja nekünk, hogy igen, ismerem a sorsotokat, de hogy az a feladata minden embernek, hogy úgy élje meg a mindennapi küzdelmeit, élethelyzeteit, kihívásait, hogy olyan emberséget érjen el, olyan emberré váljon, aki képes a megbocsájtásra, a kiengesztelődésre, a megbékélésre, és aki tud reménykedve nézni egy halál utáni jövő felé. Ezt mindig szeretem kihangsúlyozni, hogy az advent, ez az ünnepre való készület, lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit elcsendesedjünk, egy kicsit a családi körben, baráti körben komoly dolgokról is beszélgessünk. Ez azért hangsúlyozom, mert megint megindul a karácsonyi vásár, ugye ettől nem tudunk függetlenül. Éppen a napokba küldött valaki egy gyönyörű felvételt, egy nem tudom melyik nagyváros flashmobjáról, nagyon aranyos, gyönyörű, csillog minden, angyalkák, fenyőág, meg csili és minden. Na de hogy mögötte az emberi sors kérdése jön elő. És az advent erre ad lehetőséget, ez a tulajdonképpen 3 hét a 4 advent vasárnap közötti idő, hogy tudjunk egy kicsit szabadon a környezetünk divatjától, meg reklámjaitól függetlenül arra is hangsúlyt helyezni, meg arra is időt szánni, hogy a saját életünket próbáljuk elrendezni, irányítani a hajónkat, vagy a repülőgépünket, vagy az autónkat, hogy újra tervezést, hogy modernebb szót is használjak, és ebben benne vannak azok a sorskérdések, ami kikerülhetetlen. Most itt megint a mi mai világunknak, tehát a migráció kérdése, a környezetszennyezés, a klímaválság, és aztán a többi társadalmi probléma, ami a hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők, hajléktalanok életével szembesülve a saját álláspontunkat és értékrendünket próbáljuk kialakítani. Na most azt hiszem, hogy ez egy óriási feladat, és azt hiszem, hogy nincs receptünk erre. Vannak jó próbálkozások, a legtöbb egyházi közösségben elcsendesedési napokat szerveznek, előadásokat hallgatnak, de mindenképpen a közösség élet ösztönét próbáljuk felhasználni, hogy azért többről is van szó, mint hogy éppen bevásároljunk, meg éppen egy szép flashmobnak örüljünk. Nem tudom kikerülni ezt a gondolatot, ami engem személy szerint foglalkoztat, és ez pedig a legutóbbi pápai körlevelek Ferenc pápának, Leó pápának a megnyilatkozásai, amelyek hangsúlyosan a szegénység, a kiszolgáltatottság, a hátrányos helyzet oldaláról próbálja értelmezni a mi emberi életünket, helytállásunkat, és a döntési felelősségünket, hogy közömbösen azt mondjuk, ez nem a mi problémánk, vagy pedig merünk-e életközelből találkozni ezekkel a valós problémákkal. Ahol segítségről van szó, ahol emberségről van szó, szolidaritásról, és kétségtelen, hogy az is kikerülhetetlen, ami kényelmünk olykor feladásáról és megkérdőjelezéséről.
Köszönöm. 2025 adventjéről beszélgettünk dr. Berg Miklós nyugalmazott római katolikus Váci egyházmegyei püspökkel.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
A Civil Rádió Szkercó műsorát egy viharsarki riporttal folytatjuk. Rádió munkatársával, a sokak által szeretett és ismert Túróczi Gergely irodalmi múzeológussal a Békés megyei könyvtár Abstract műsorában Földesi Csenge beszélgetett.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Békés megyei könyvtár Abstract című podcast műsora. Én Földesi Csenge vagyok, vendégem pedig Turóczi Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos munkatársa, irodalomtörténész, rejtőkutató. Üdvözlöm!
Én is üdvözlöm a hallgatókat!
Mint ahogy a hallgatók már megszokhatták, ez a beszélgetés három szó, három kifejezés mentén zajlik olyan módon, hogy felteszek egy szót, egy kifejezést, és megkérem a vendégemet, hogy asszociáljon ebből a szóból, kifejezésből önmagára, és ennek mentén alakul a beszélgetésünk egészen addig, amíg el nem jutunk a következő szóig. Kezdhetjük?
Kezdjük.
Az első ilyen szó, azaz olvasás.
Olvasás volt kora gyermekkoromtól, és én kisvárosban nőttem föl, tehát most már lassan 40 éve élek Budapesten, de annak idején 8 általános Gödöllőn jártam ki, azelőtt pedig hát éltem a Szovjetunióban is egész kisgyerekként, úgyhogy tulajdonképpen kétnyelvű vagyok. Apám kint dolgozott gázvezeték építkezésen, de néha hallani a háborús hírekben ezt a gázvezetéket, úgyhogy én óvodás koromban részese voltam, hanem is építője ennek, és nem tudom mikor kezdődhetett, mert szerintem az általános iskolában tanultam meg olvasni, és nagyon gyorsan emlékszem. Visszajöttünk a Szovjetunióból, ez 78 nyara volt, akkor még jobban tudtam oroszul, mint magyarul. És amikor általános iskolába kerültem, akkor a magyar nagyon gyorsan feljött, és arra emlékszem, hogy odahaza rengeteg könyv volt, tehát nem voltunk beoltva. Könyvek ellen megjártunk múzeumba, koncertre, színházba, stb. És akkor olyan jó helyes író lettem, mert emlékszem, hogy az első-másik osztályban a tanítónő nekem adta oda, hogy én javítsam a többieknek az írásait. Tehát így a betű, mint olyan eléggé hamar a mindennapok, vagy mindennapi része lett, viszont nagyon rondán írtam. Tehát mindig az volt, hogy tartalom 5-ös, helyes első 5-ös, külalak 3-as. És hát szép fokozatosan, ami volt otthon, ugye azzal kezdtem az olvasást, utána pedig a Gödöllői Városi Könyvtárba iratkoztam be, és hát éveken keresztül nem kizárólag, de döntő mennyiségben a Delfin könyveket olvastam, ezt nem csak a könyvtárosok ismerik, remélem. Ez egy Móra kiadó, ugye a gyermek és ifjúsági könyvkiadónak volt egy nagyon jó sorozat, a világ minden tájáról. Hát részben fordítások, illetve hát sok magyar szerző is volt, és ott ez a kalandos vonulat ment, voltak néhány érzelmesebb könyvek is, és én erre nagyon rácuppantam. Tehát ezt olvastam, illetve emlékszem, igaz, hogy a gyermekváltozatot, de a Robinson Crusoe-t valami tizenvalahányszor elolvastam. Tehát beszippantott ez a kalandosság, és akkor írogattam is, hát ilyen versikéket, meg eféléket is csinálgattam, és arra emlékszem, hogy a Gödöllői Városi Könyvtárban egyszer írtam egy, hát nem mondom, hogy egy színdarab, de egy adaptációt, egy Janikovszkéva könyvből, már nem tudom, hogy melyik volt, csak hogy valahogy megcsinálom, nem tudom, magamtól jött, vagy hogy, de egyszer arra emlékszem, hogy volt egy ilyen párbeszédes művet, amit csináltam, és látszik már, hogy valahogy az irodalom felé tendáltam. Azt azért tegyük hozzá, hogy félig orosz vagyok, tehát jó anyám orosz, de nem ezért éltünk a Szovjetunióban, hanem apám munkája miatt. Viszont oroszul olvasni azt én is általános iskolában tanultam meg, ilyet olvasni, mert tudtam, de írni azt rendesen az 5. osztálytól, és hát a későbbiekben pedig úgy alakult az életem, hogy a Körösi gimnáziumba mentem, Körösi Csomos Endre orosz-magyar tanítási nyelvű gimnázium Budapesten, Óbudán, és utána még orosz szakot is végeztem Pécsett az egyetemen, tehát nálam az orosz az nem kamu volt, és ha már olvasás, meg könyvek, meg írás, akkor még műfordítóként is nem nagyon, de azért megmérettem magam, tehát novellákat fordítottam, tudom, meg egyszer egy fantasy könyvet. A moziba járók ismerhetik, Lukjanyenko, az Éjszakai Őrség, elég sajátos Moszkvában játszódó fantasy, úgyhogy fordítottam, de mondom, a könyvek meg az irodalom olvasás az nagyon-nagyon ott volt már a kezdeteknél, arra emlékszem, hogy például a Gödöllőn elég messze volt az iskola, 2-3 kilométer, át kellett vágni a parkon, ott van a Rákospatak, stb., és akkor előre vettem a hátitáskát, így előre akasztottam, rátettem a könyvet, és menet közben is olvastam. És hát rengeteg könyv volt otthon, meg hát jó anyám is vásárolt, és mondom, a Gödöllői Városi Könyvtár, ahol voltak íróolvasó találkozók, meg ennek kapcsán még egy újságíró táborba is eljutottam, az 86 nyara volt, Szadán volt, tehát még újságot is csináltunk, de ez valahogy úgy magával ragadott. Utána jött ugye az egyetemen, irodalomszak, magyar-orosz tanárszak, Bulgakov volt a szakdolgozati témám, kisregények, hanem a Mester és Margarita, és utána kerültem, akkor még szerződésesként, de most elvileg talán azt hiszem november 1-től lesz, hogy pont 25 éve immáron állományban is dolgozom a PIM-ben, az Irodalmi Múzeumban. De volt még egy momentum, hogy amikor lediplomáztam, azt egy kicsit elhúztam, tehát tulajdonképpen 3-4 évvel később vettem meg a diplomát, ott meghívtak az orosz tanszékre tanítani Pécsre, de én akkor ugye már a PIM felé, az Irodalmi Múzeum felé kacsingattam, úgyhogy nem vállaltam, nem is irodalmat kellett volna tanítani elsősorban. Ezt nem bántam meg, hogy az Irodalmi Múzeumba kerültem, ahol többek közt Rejtő Jenővel is foglalkoztam, de ez egy másik történet. Tehát röviden annyit, hát nem tudom, valami 8000 könyvem van otthon, döntő többségét még nem olvastam, csak mindig tervezgettem, de hát majd egyszer talán erre is sor kerül. Úgyhogy nekem a könyv, tehát az egész lakás eléggé zsúfolt és könyvközpontos, nem csak irodalom, hanem albumok, kézikönyvek, stb. Is vannak, úgyhogy sose voltam beoltva olvasás ellen.
Hamarosan rá is térünk Rejtő Jenőre, viszont előtte meg szeretném kérdezni. Az kibomlott, hogy az olvasás, az mondhatni természetes velejárója volt már a gyermekkornak is, és később is, és erre a folyamatra kérdeznék rá, hogy az olvasásnak az a fajta varázsa, ami aztán magával hozza az írást, és ez nagyon érdekes számomra, amikor valaki az olvasás mellett dönt, az írás mellett dönt, és hogy nem szépíró lesz végül, hanem kutató, és hogy erre a fajta folyamatra szeretnék rákérdezni, hogy az olvasásnak ez a fajta varázsa hogyan is történt meg, és miért épp a kutatás, holott említette is, hogy ezért próbálkozott írással is.
Irodalmi múzeumba úgy kerültem, hogy tulajdonképpen nem sok köze volt az irodalomnak, amit csináltam, adat rögzítés, adat ellenőrzés volt, tehát ez a háttérmunka, ami egyébként mind a mai napig is nagyjából ezt csinálom, de azért foglalkozom irodalomtörténettel is. Tehát ez a háttérmunka, adatbázisok, adatok, ilyesmi, azért volt irodalmi betülete, de tulajdonképpen egy másik intézményben is lehetett volna hasonló jellegű munkát végezni, és akkor ott azért ugye elég sok kiállítás meg irodalmi esemény van, ami tehát ez teljesen, hogy mondjam, tehát amikor a házhoz jön a svéd asztal, hogy mondani, szokás, tehát neves írók, irodalmárok, tehát nap mint nap megfordultak, és tehát én ebben a közegben azóta is elég jól érzem magam, a fizetés az egy más dolog, mint általában a bölcsészpálya, meg mondjuk a közgyűjteményi dolgozók megbecsültsége, de hát az ember nem azért megy bölcsésznek, hogy meggazdagodjék. És tulajdonképpen a kutatással akkor még nem foglalkoztam, az kicsit később jött, és ez is Rejtőhöz kapcsolódik. Tehát kiállításokban asszisztensként vettem részt először, tehát ez egy megint csak egy háttérmunka, az ember másoknak a projektjét segíti mindenféle manuális dolgokkal, vagy másolással, volt egy kutatás, utána nézni valaminek, de ez nem az a kreatív munka, és utána 2003-ban adódott valakinek, nem az én ötletem volt, hogy legyen egy Rejtő kiállítás a múzeumban. Természetesen rám bízták, mert akkor már úgy pár éve ott voltam, és érzékelték, hogy milyen alkat is vagyok én. Akkor egy irodalomtörténésszel, Horváth Csabával csináltuk a kiállítást, de az alapkoncepciót azt én találtam ki, ugyanis megnéztük, és kiderült, hogy nincs szinte semmi. Tehát Rejtő után alig maradt anyag, a hagyományos értelembe vett írói hagyaték, az nem ülepedett le. Tehát kéziratok vannak, de szedetvedetten, részben eltüzelték őket, részben több forrásból érkezett be. Fotó nagyon kevés van, személydokumentum gyakorlatilag nincs, szerződések, ami szintén nagyon fontos egy életmű szempontjából, tehát ezek nincsenek, és akkor hát ott volt néhány 3-4 doboz kézirat, az sem mind Rejtő, meg a nagy ötlet, csináljunk egy kiállítás paródiát. Ugyanis azt szoktam mondani, amiképp a Rejtő a legjobb műveiben a korabeli szórakoztató irodalmat, légiós könyveket, kalandos történeteket, tengerészes sztorikat parodizálta, tulajdonképpen ponyva paródiákat írt, a Péhovárdokat, így legyen egy kiállítás paródia. Tehát ekkor indult a kutatás, úgymond, csak nem volt mit kutatni. Hát akkor még a ugye, internetes adatbázisok, illetve a szövegdigitalizálás, lásd Arcanum, az sehol nem volt. Tehát egy-két dolognak utána lehetett nézni korabeli sajtóban, de hát nagyon keserves, tehát mikrofilmen forgatni, nézni, ilyesmi. Tehát így indult a kutatás, és azért az irodalom történészi munka, meg a irodalmi muzeológusi munka azért az nem csak az olvasásról szól. Ezt ahogy sokan elképzelik az emberül a tudós, nagy busa tudós fejével, és a könyvolvasástól kérges ökleire támasztja a fejét, és olvas egész nap, ez nem így van. Kutatás az egy elég kemény meló, ugye van, aki ugye adatbányászatnak is hívja, vagy legalábbis ez az alapja, és hát aztán idővel az az adatbázis, amit én is építettem, illetve több adatbázist építettem, de utána ez nagy segítségemre volt a munkában is. Tehát az olvasást azt nem lehet kizárni, nem is kell, de a múzeumi lét, vagy irodalmi múzeumi lét, az nem csak erről szól, és akkor még vissza csatolnék egy olvasás élményre. Már hogy a Rejtőt is, az olvasást is egy platformra hozzam. Ez pedig az, hogy emlékszem, akkor még Gödöllőn laktunk, tehát 13, max. 14 éves lehettem, de akkor már olvastam Rejtőt. Na, emlékszem, hogy egy ismerőssel ültünk a presszóba, és valahogy szóba került, vagy én hoztam, vagy nála volt, és arra emlékszem konkrétan, hogy rá volt írva, hogy Rejtő Jenő és P. Hovárda. Zárójelben. És akkor megkérdeztem, hogy miért van ez a két név, és mondta, hát ez ugyanaz, de mondom, nincs az egyik egy külföldi név, a másik magyar, hogy van ez, és akkor nem értettem. Mi ez, de olvastam, tehát aztán Piszkos Fred, vagy valamelyik. Tehát valahogy, de tényleg nem emlékszem, hogy került a kezembe. És ez részint a Rejtő kutatásnak is egy fontos momentuma. Tehát ez a két nevűség, tehát a Rejtő és a rejtőzködés, vagy Rejtő és az álnevek világa, és azért mondom, hogy Rejtő az több, mint egy író, tehát ez egy Rejtő jelenségnek szoktam nevezni, mert a korról, a 30-as, 40-es évek Magyarországáról, Budapestről, a szórakoztató intézményekről, a sajtóról, a színházról, operetről, ami mondjuk itt a Békés Csabai alkalmi kiállításban is megjelenik, nagyon sok felé ágazik el. Tehát ő nem az a poéta doktusz volt, mint Babits Mihály, aki jó, azért szerkesztett a Nyugatot, de alapvetően azért írt meg, mondjuk műfordított, jó, meg tanított, meg sok minden meg fog, de ő mondjuk egy hagyományosabb értelembe vett író volt, meg a nyugatosok is, illetve sokan közülük újságíróként is dolgoztak, de ez pont a Rejtőnél, de van egy-két újság, illetve lap, tehát periodika publikációja, de ő pont nem volt az a, valahogy nem volt az a igazi újságírónak való, ez is érdekes, pedig ha valaki azt mondja az ember, hogy hát ő biztos, ez volt, de nem, és hát akkor össze kellett szedegetni, hogy indult a kutatás, hogy mivel foglalkozott, és én nagyon sok fél éve, valami 10-12 ilyen irodalmi műnemet és műfajt találtam, vagy regisztert, inkább így mondom, ahol alkotott, és hát többsége nem vált be, de volt néhány, amiben nagyon sikeres volt, és hát ennek köszönhetően, hogy ma is olvassuk, bár már azért kicsit megkopott. De ez mondjuk nem Rejtő hibája, tehát a saját korában nem voltak ilyen olvasás szociológiai felmérések, de azt lehet tudni, hogy nagyon-nagyon népszerű volt, és akkor megint Babits Mihályra ad utaljak. Nyelőcső problémái voltak, ugye konkrétan gégerákos volt, ezért bizonyos életszakaszaiban nem tudott beszélni, és írogatott, ezek ilyen beszélgető cédulák voltak, több ezer vagy 10 000 maradt meg belőlük, és ezeket kiadták, és abból kiderül, hogy ő maga is olvasta Rejtőt. P. Hovárdot a legdivatosabb magyar író, nekint Babits szerette a krimit, Szerbanttal is, tehát a könnyed irodalom felé is nyitott volt, úgyhogy Rejtő visszatérve, ő ebben az értelemben hagyományosan indult volna, mert mint mindenki, ő is verseket írt. Nagyon rossz verseket írt, ezek kamaszkori versek, mindenki ír kamaszkorában verseket, általában rossz verseket írt, talán nem tudom, Arthur Rimbaud kivéve, aki kamaszként be is fejezte az irodalmi munkásságát, és annak viszont nincs nyoma, hogy Rejtő publikálta volna ezeket a verseket, talán nem is próbálkozott, vagy belátta, hogy azért költőként nem maradna olyan nagy babért, vagy nem maradna egy nagy babércsokrot, és hát az első művei, amik fönnmaradt a kiírásban, azok levelek, tehát magánlevelezés, én ilyen csajozós levelek itt szoktam nevezni, tehát akkor is levelező partnerekkel, hát legalább egy tucat hölgyel levelezgetett, oda voltak érte, elég jól bánt a szóval, tehát jól tudott szóban udvarolni, de aztán valahogy mindig úgy alakult, hogy mindig jött egy másik hölgy, úgyhogy írói munkásságának ezek az első nyomai, van egy napló fizete, érdekes, 3-4 hónap csupán, tehát nagyon rövid időszakot ölel föl, nem is tudjuk, hogy volt-e több, szerintem nem volt, vagy valószínűleg nem volt. És egy újabb érdekesség, hogy Rejtő Ernő hozzám hasonlóan nagyon rondán írt. Olyan rondán, hogy még én sem tudom elolvasni, pedig a saját írásom, hogy is néha küzdeni kell. És ez a későbbiekben, amikor már ugye felnőttként, vagy hát 38 éves se volt, amikor meghalt, de mondjuk befutott íróként, a kéziratain nagyon sok kézírásos javítás van, ezek az autográf, tehát az eredeti művek is, némiket egyszerűen nem lehet kiolvasni, megfejteni, hogy mit is akart olyan ronda. Tehát az írói életmű, vagy a filológiai feltárást is nehezíti, ezt de csak úgy zárójelesen jelzem. Akkor, ha az olvasás volt az egyik alap szó, akkor azért ejtsünk egy pár mondatot Rejtő olvasás kultúrájáról, vagy olvasottságáról. Hát ő is persze mindenféle kalandos történeteken nőhetett föl. Azért azt lehet tudni, hogy a korabeli ismert európai szerzőket, nem tudom én, H.G. Wells, vagy Anatole France, ezeket olvasta, valamennyi filozófiai érdeklődés is volt benne, vagy legalábbis olvasottsága. Tehát Platón, tudom, te a Szókratész védőbeszédét említi, tehát úgymond a magas kultúrához is volt köze, de biztos, hogy rengeteg kalandos történetet olvasott. Madácsot idézi többször, iskolai tananyag. És hát ezt a nyelvtudás mellett sem menjünk el, tehát németül elég jól tudott. Azt nem állítom, hogy anyanyelvi szinten, de hát akkor már szinte mindenki tudott Magyarországon, vagy legalábbis Budapesten németül, és valószínűleg jiddisül is tudhatott valamennyit. Ez egy a jiddis, vagy a zsidó-német, ez egy német nyelv változat. Zsargon, a korban még így használták, tehát más volt a jelentése, mint a maiban. Tehát egy zsidó családról van szó, nem is Rejtő volt, hanem Reich az eredeti neve, és a későbbiekben franciául szintén tudott, úgy közepesen, angolul szinte egyáltalán nem. Tehát ami angol szavak, kifejezések, mondatok vannak a könyveiben, azok ilyen közkézen forduló kifejezések, tehát nem tudott angolul, és ő maga fordított. Tehát 4 könyvet fordított le a Nova könyvkiadónak, a Nova kalandos regényei sorozatban, 3 németből és 1 franciából. Én megnézettem egy francia nyelvtanárral, és ő hát írt egy ilyen hosszas listát, hogy milyen hibák vannak benne, tehát egy középnehéz szöveg, de valahogy úgy foglalta össze, hogy tehát aki ezt fordított, az valószínűleg nem hogy nem tudott elég jól franciául, de szótárat sem használt. Tehát a Rejtő így fordított le egy kalandos könyvet, hogy hát nem egészen volt a helyzet magaslatán, hogy így fogalmazunk, de ez is jellemző rá. Tehát egy sok mindent bevállalt, mondhatni az is volt, hogy bekamuzott. Tehát egy ilyen nagy ilyen becsvágy volt benne, hogy teljesíteni. És elsősorban irodalmi téren nem volt egy túl gazdag család, tehát ez nem a gazdag zsidók, nem a nagy tőkések, nem a nagy polgárok, nem a zsidóvárok világa. Egyszerű emberek voltak a szülei. Tehát az apja hivatalnok volt, vagy kereskedő édesanyja. Ugye háztartásbeli, és ehhez képest nagyon furcsa, majd mondhatni rendhagyó, hogy mind a 3 Reich fiú, mert 2 bátyja volt, tehát az iskolázottságot, meg a család társadalmi helyzetét, meg a lehetőséget tekintve nagyon magasra jutott. A legidősebb bátyja, ő Magyarország egyik legjobb sakkozója volt, a középső fiú, Révai Gyula, aki aztán a rejtőműveket is részben sajtó lerendezte. Ő kiválóan bridge-ezett, tehát bridge szakcikkeket is írt, és jogász volt. És Rejtő, aki tulajdonképpen a középiskolásra fejezte be, hát tudjuk, hogy hová jutott, tehát a maga nemében zseniális volt. De még ennél is érdekesebb, hogy több leírás van róla, hogy Rejtőnek